Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Brüsszel úgy döntött, háborúba megy. A háborúpárti országok már létrehozták a háborús szövetséget. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapi alkalmából tartott állami ünnepségen a Kossuth téren. Orbán Viktor beszédében úgy fogalmazott: ezt a háborús szövetséget utánozhatatlan eleganciával a hajlandók koalíciójának nevezik. Hajlandóak elküldeni másokat meghalni. Készen állnak, hogy még több fegyvert, még több pénzt küldjenek Ukrajnába. Az ukrán-orosz háborút saját háborújukká nyilvánították, és ezzel bele is léptek. Benne vannak nyakig, tette hozzá a kormányfő. Úgy értékelt, ha Brüsszel nem akadályozna az amerikai elnök békemisszióját, már vége lenne a háborúnak. Mindenki tudja, ha Donald Trump lett volna az elnök, a háború ki sem tört volna. És ha nem gáncsolnák, már béke lenne, hangsúlyozta Orbán Viktor. Magyarország a béke oldalára állt. Az orosz-ukrán háború nem a mi háborunk, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án mondott beszédében. A kormányfő hozzátette, a kárpátaljai magyarok pedig úgy keveredtek bele a háborúba, mint Pilátus a krédóba. Innen is üzenjük, nem feledkezünk meg rólatok, veletek vagyunk, számon tartunk benneteket és segítjük családjaitokat, fogalmazott, hangsúlyozta, csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs, és egyetlen magyar sincs egyedül. Később tartja meg tervezett találkozóját Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. A jövő hétre kilátásba helyezett időpontot törölték. Az amerikai elnök ezt szerdán közölte, miután tárgyalt Mark Rutteval, a NATO főtitkárával. Donald Trump a Fehérházban tartott megbeszélést követően elmondta, úgy érzi, hogy a találkozó most nem hozná meg az elvárt eredményt. Töröltük a találkozót Putyin elnökkel, nem érezzük helyén valónak, nem vinne bennünket oda, ahová jutni akarunk, így töröltem. A jövőben fogjuk megtartani, fogalmazott az amerikai elnök. Az ukrajnai tűzszünet lehetséges, azonban csak az Oroszországra nehezedő nyomás fokozásával érhető el, jelentette ki az ukrán elnök Brüsszelben az egynaposra tervezett uniós csúcstalálkozóra érkezve. Volodymyr Zelenszkij újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, mivel Oroszország nem akarja megállítani a háborút, nyomást kell gyakorolni további, még szigorúbb szankciós csomagok elfogadásával, valamint nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerek felállítása és pénzügyi támogatás formájában. António Costa, az Európai Tanács elnöke, az állam, illetve kormányfői találkozóra érkezésekor azt mondta, Donald Trump amerikai elnök kezdeményezései ellenére egyértelművé vált, hogy a várakozások nem találkoznak Vlagyimir Putyin orosz elnök jó indulatával. Több mint 2,3 millió nyugdíjashoz jutott el az élelmiszerutalvány. Az összesen több mint 70 milliárd forint értékű utalványból már 34,5 milliárdnyit fel is használtak a nyugdíjasok, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert hozzátette, az utalványokat december 31-éig lehet beváltani hideg élelmiszerre a kisboltokban, a nagyobb élelmiszerüzletekben, a piacokon, az őstermelőknél, a zöldségeseknél, vagy akár a henteseknél. Végül az időjárásról. Nyugat felül gyors ütemben beborul az ég, és kiterjedt frontális csapadékrendszer vonul kelet felé, amely legkésőbb az éjszaka második felében a Tiszántúlt is eléri. Országszerte várható eső, zápor, sőt egyes helyeken akár zivatar is előfordulhat. Főként hazánk északnyugati-nyugati felén többfelé kiadós mennyiségre van kilátás. A szél előbb a Dunántúlon, majd másutt is fokozatosan északnyugatira, nyugatira fordul, és főleg a front mentén, valamint előterében sokfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések. A szél hajnalra átmenetileg veszíthet erejéből. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű, a Tiszántúlon a magasabb értékekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 11 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, műsorismertetésünk következik, de előbb a Stebról, a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül. Hamarosan Kultúrkör című műsorunk kezdődik. Farkas Erzsébet és Klész Beát összeállításának elején a Magyar Operett napja alkalmából az ünnep jelentőségéről, üzenetéről és a hozzá kapcsolódó miskolci programokról beszélgetünk, majd a Miskolci Kulturális Központ gazdag program kínálatát ajánljuk figyelmükbe. Ezt követően pedig a második Rákóczi Ferenc könyvtár októberi és az intézmény gyermekkönyvtárának ugyancsak októberi rendezvényeit ismertetjük hallgatóinkkal. Végül egy egri, illetve gyöngyösi koncertre invitáljuk Önöket. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlónkban Mikita Gábort, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusát hallják.
Október 24-e a Magyar Operett napja. Két nagy operaszerzőnkhöz is kötődik, akik a világon a magyar operettet fémjelzik, és ők képviselik leginkább a darabjaikkal. Október 24-e Kálmán Imre születésnapja, és Lehár Ferenc halálának a napja. Véletlen, hogy a sors így hozta, de nagyon szép, hogy ez a két emblematikus zeneszerző ilyen módon tudta egy napon jelképes, fontos eseményé tenni a magyar operett tiszteletét, szeretetét, az, hogy felhívjuk erre a műfajra a figyelmet.
21 órától híreket mondunk, majd Feltámadt Krisztus Boldogságunk című műsorunkat hallhatják, majd Kapcsolat című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben folytatjuk Böjte Csaba ferences rendi szerzetes atyával készült beszélgetésünket.
Boldogságos szűzanya nem tudja, mire mond igent, és mégis mer igen mondani. Gyere, építsük Isten országát, szülnek a kis Jézust. Legyen nékem a te igéd szerint. A gazdag ifjú, aki megtartsa az összes parancsot előről, hátra, hátulról előre, akit maga Jézus is kedvel, meg is hív, gyere, építsük együtt Isten országát, jaj, nem, meredek ez, inkább hazamegyek, és megtartogatom a parancsokat, én jól el vagyok, meg minden. Azt gondolom, a mai világban rengeteg gazdag ifjú van. Tehát, hogy biztos, hogy Isten indít ma is egy csomó embert. Menj oda, ajánld fel a munkádat.
22 órától hírek, majd a nap verse hangzik el. Fáji Ferenc Októberi halott című költeményét Farkasinszki Edit mondja el. Ezután Andante című műsorunkat hallgathatják meg. 23 órától híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Ezután Hitvalló című műsorunkkal jelentkezünk. Ezt követően a napbúcsúztató keretében hallhatnak legközelebb műsorismertetést. Ha tehetik, tartsanak velünk ezen a szép estén is.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Mikita Gábort, a Miskolci Színház történeti és színész múzeum muzeológusát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ezúttal a Magyar Operett napjáról beszélgetünk, hiszen mikor is ünnepeljük egészen pontosan ezt a napot?
Október 24-e a Magyar Operett napja. Két nagy operaszerzőnkhöz is kötődik, akik a világon a magyar operettet fémjelzik, és ők képviselik leginkább a darabjaikkal. Október 24-e Kálmán Imre születésnapja, és Lehár Ferenc halálának a napja. Véletlen, hogy a sors így hozta, de nagyon szép, hogy ez a két emblematikus zeneszerző ilyen módon tudta egy napon jelképes, fontos eseményét tenni a magyar operett tiszteletét, szeretét, az, hogy felhívjuk erre a műfajra a figyelmet. Bár azt gondolom, hogy nagyon felhívni nem kell a figyelmet, hiszen mai napig egy népszerű, kedvelt műfaj. Érdekes, hogy ahogy megszületett a műfaj, az 1850-es években Párizsból, Offenbach színházából indult. Abban a pillanatban elkezdték támadni, hiszen ez egy nagyon provokatív műfaj volt akkor, egy szatirikus, polgárpukkasztó, a megszokott erotika határain túlmenő, tehát folyamatosan szitták, hol ezért, hol azért, hát kezdetben ezért a polgárpukkasztó hangért, később azért, mert túl szirupos lett, valamiért mindig belekötöttek, de ehhez képest rendületlen tartotta magát a műfaj. Ugye nálunk gyakorlatilag egy 100 éven keresztül ez volt a vezető, a legnépszerűbb műfaj. Ugye vidéken az államosításig a repertoárnak a 70-80%-át egy évadban az operetta zenés játék adta meg. És hát temetni ugye nagyon régóta temetik, de nem lehet eltemetni. Én azt szoktam mondani, Hevesi Sándornak, a Nemzeti Színház volt igazgatójának, rendezőinek volt egy mondata, hogy a műfaj nem nemesít. Én azt gondolom, hogy ez fordítva is igaz. A műfaj az nem minősít le, az nem húz le. Azt kell figyelnünk, hogy amit csinál valaki, akármilyen műfajon belül, azt milyen szinten csinálja. És hogyha megnézzük például az Offenbachot, akkor azt látjuk, hogyha Offenbach azt írta volna a darabjaihoz oda, hogy vígopera, és nem az, hogy operett, akkor éjjel-nappal játszanák az operaházak a Offenbach darabokat, mert olyan zseniális zene, olyan vidám zene, de hát Johann Strauss-t is említhetem, egyértelműen egy klasszikus zenei színvonal. Tehát egyáltalán nem egy olyan műfaj, amit le kellene nézni, főleg azért sem, mert a vidámságra, a humorra, az életörömre minden korban szükségük volt. Valóban érdekes, hogy a műfajnak a hangulata változott. Tehát, ahogy mondtam, ez egy nagyon polgárpukkasztó műfaj volt, tehát nagyon erős, szatirikus íze volt. Ha valaki megnézett egy Offenbach operettet Párizsban, az pontosan tudta, hogy például a Orpheus az alvilágban az istenek, azok a császári udvarnak a paródiájaként szolgáltak, tehát a néző pontosan tudta, hogy melyik istennél, melyik politikusra kell gondolni, mert úgy volt maszkírozva, úgy volt megszólaltatva olyan beszédmodorral, hogy mindenki be tudta azonosítani. Sőt, ugye Adinak is van egy jegyzete még fiatal újságíró korából, amikor azt írja, hogy egy operett, egy jó operett nagyobbat szól, mint egy politikai beszéd. Mert ugye a parlamentben, mert hogy sokkal nagyobb hatású egy színházi előadás, és hát bizony sok olyan gondolat volt benne, ami szembe ment a korabeli társadalmi, erkölcsi normákkal. Tehát ugye szoktuk emlegetni, a cigány báróban ugye van a szám, hogy kieskedett, és akkor ugye a Bon Viván erre azt mondja, hogy a gólya, aki ugye kelepel, tehát vadházasságban él gyakorlatilag a Barinkai Sándor és a Szafi, a cigánylány. Tehát a 1800-as évek második felében azért ez nem egy elfogadott dolog volt, sőt 100 évvel később sem. Szóval egy nagyon bátor műfaj volt, és aztán később az első világháború után, amikor minden ugye békebelivé vált, akkor az operett is felvett egy nosztalgikus színt. Megjelentek a békebeli világra emlékeztető nosztalgikus hangulatú darabok, és aztán ez az irány erősödött fel, és ma már úgy tekintünk ezekre a darabokra, mint valamilyen kedves, bájos mesékre. Pedig ha kicsit megkapargatjuk, akkor azért annak ott nagyon erős, szatirikus gondolatok, társadalmi gondolatok. Nyilvánvalóan nem azért megyünk, hogy filozofáljunk, de egy szórakoztató, vidám darab is tud nagyon fontos gondolatokat ébreszteni az emberben. Ha jó egy operett előadás, akkor nem csak a dalokat fújdogáljuk utána, vagy hütyüljük, hanem esetleg egy-egy mondaton, egy-egy jeleneten, egy-egy történetszálon el is lehet akár gondolkozni.
Mi magyarok nagyon szeretjük az operetteket, és büszkék is lehetünk erre a műfajra, hiszen ha Kálmán Imrére, Lehár Ferencre gondolunk, akkor nagy büszkeségeink nekünk ők, mert hogy magyar származású zeneszerzők. És valóban kijelenthetjük, hogy a világ élvonalában, vagy világviszonylatban nagyot alkottak ők. Korukat egészen biztos vagyok benne, hogy megelőzték.
Pontosan sok tekintetben. Nagyon érdekes, egy személyes dolgot hagy meséljek el. Egy nagy szakmai büszkeségem, hogy jó pár évvel ezelőtt a világ legrégebbi, legnagyobb színházi múzeumában, a Moszkvai Vakrusin Színházi Múzeumban rendezhettem kiállítást a magyar operettről. És akkor ugye, amikor arra készültem, illetve amikor kint voltam Moszkvában, ott tapasztaltam, hogy a magyar operett az a legnépszerűbb műfaj az oroszoknál, sőt, Kálmán Imre darabjait jobban ismerik, mint mi, és jobban szeretik, mint mi, mert ha megkérdezek egy magyar embert, akkor igen, Csárdás királynő, esetleg még eszébe jut a Marica grófnő. Az oroszoknál például a Montmartre Ibolya ezerszer népszerűbb és ismertebb, mint nálunk. És ugye amikor a kiállítást rendeztem, nyilvánvalóan ugye vittem a magyar mi anyagunkat, és akkor az igazgató mondta, hogy hát de Kálmán Imre a miénk is, oroszoké is, úgyhogy csináltak egy kis részt a kiállításban, összeszedték a legfontosabb orosz Kálmán Imre előadásoknak a plakátjait, vagy éppen díszletterveit. Abszolút mondhatjuk azt, hogy tényleg nem csak a miénk Kálmán Imre és Lehár Ferenc, hanem Európa szerte népszerű. Hát emlékszünk, amikor ugye 100 éves volt a Csárdás királynő, akkor egész Európa ünnepelte ezt az operettet. Lehár pedig hát szintén egy fantasztikus személyisége az operett világnak. Zeneileg egyébként az én meglátásom szerint Lehár valóban operai szintű zenéket komponált, tehát ha mondhatom a személyes véleményemet, én a magyar operett csúcsának Lehár Ferencet tekintem, egyrészt a zenei sokszínűsége miatt és hihetetlen magas színvonala miatt. Mellesleg volt ugye egy mondás is, hogy a zenészínháznak három műfaja van, opera, operett és Lehár. Mert ugye Lehár honosította meg a drámai operettet, a szomorú operettet, ugye gondoljunk a Mosoly országára, ami ugye a dramaturgia, a szerepkörök, azok hagyományosan operettesek voltak. De a történet az már drámai volt, elmaradt a happy end, és az egész nagyon magas operai színvonalú zene volt. Igazából egyébként Lehár volt az, aki az első nemzetközi sikereit a Víg Özvegyjel aratta a magyar operett számára. Huszka Jenőnek, Jakobinak is vitték külföldre a darabjait, Broadwayig is eljutott, de Lehár és a Víg Özvegy volt az első, ami oda tette a nemzetközi színház porondra a Víg Özvegyet, és azzal a magyar operettet is. És hát ha megnézzük például pont a végig, ez egy jó példa, hogy rengeteg filmváltozata készült, és hát van például egy Hitchcock krimi is, amiben a vígözvegy a fő motívum, egy zenei motívum is, egy sorozatgyilkosról szól, aki özvegyasszonyokat folyt meg, és ezért is utalnak a vígözvegy operetre, és mindig, amikor gyilkol a főszereplő, akkor mindig megszólal a nagy keringője a vígözvegynek. Egy krimibe, egy amerikai krimibe csak akkor lehet betenni egy ilyen operettet és egy ilyen zenei motívumot, ha ezt az amerikai közönség magáinak tekinti és ismeri, és tudja, hogy mi az, hogy vígözvegy, és ismeri a dallamot. Különben nem értenék a filmet, tehát ez egy klasszikus és megerősítő példa, hogy bizony ott van Amerikában is lehár akár.
Melyben vén rajnai áll.
Szárnyakra vágyódom én, átszállni a felhőködén. Mit kér egy Viktor szíveit, a Rubens szégő szíveit?
Szarátaim, aranykatok, és hinni adjatok.
Mosszolja szeliden lágya, az én titkos rajongó vágya.
Idén a Magyar Operett napján önök milyen programokkal készülnek?
Több programmal is készülünk, egészen pontosan kettővel, de nem pont a napjára tesszük. Ugye többen jelezték, hogy ez egy többnapos ünnep lesz, nagyon sokan elutaznak a törzsközönség körülbelül, és ezért tulajdonképpen az elő napjaiban, illetve utána is ünnepeljük, tehát egy hosszabb folyamaton belül ünnepeljük a Magyar Operettet. Az első, ami Operettvilág, ez az összefoglaló címe a programjainknak, az egyik a Divák és a Divat kapcsolatáról szól. Itt lesz egy kedves vendégünk is, egy stylist, aki egy izgalmas divattörténeti előadást tart majd nekünk. Radóci Ágnes az, aki bevezet minket ebbe a világba. Operett, primadonnák, divák és a divat világának az összefonódásáról. Kit tekinthetünk egyáltalán divának? Hogyan született meg ez a kifejezés? És ezek a divák a maguk viselkedésével, öltözködésével, életvitelével hogyan hatottak a nagy közönségre? Hogyan teremtettek divatot például? Hát ugye, ha a hétköznapi életünkre gondolunk, eszünkben sem jut például, amikor kimondjuk azt, hogy Pepita. hogy ez bizony egy táncos nőnek a neve volt. Ezt a négyzetrácsos kétszínű mintát egy táncos nőről nevezték el, aki divatba hozta ezt a mintázatot.
Hogy ott van Greta Garbo.
Ezt
Garbo
akartam ugye másik példának mondani. Garbo, egyértelműen róla nevezték el ezt a ruhadarabot, és hány olyan van, amiről eszünkbe sem jut. Vagy volt például egy Miskolcra induló színésznő, a színházi élet leírása szerint ő hozta be a festett körmöt például Magyarországra. És hát lehetne a sort folytatni, és az előadásomban bizony jó pár példa is majd erről elhangzik, illetve megnézzük például, hogy ma is a ma divái hogyan alakítják a divatot, hogyan formálják a divatot. A következő operettvilág eseményünk pedig október 29-e 5:30, amikor kiállításunk nyílik. Ez nem csak a Magyar Operett napjához kötődik, hanem a Jókai 200-hoz is. A Cigánybáró című operettről nyílik majd egy kiállításunk lent a Veres Attila kiállítótérben. Ugye a leghíresebb operettje a Denevér mellett Johann Strauss-nak a Cigánybáró, és számunkra ez különösen fontos, hiszen Jókai Mór nevéhez kötődik. A nagy közönség általában annyit tud, sőt nem csak a nagy közönség, de a szakma is általában annyit tud, hogy ez Jókai Mórnak a Szaffi című novellája alapján készült. Már ez is egy nagy dolog lenne Jókai részéről, tehát így is egyértelműen meghatározója lenne ennek az operetnek az író, ám ő ennél sokkal többet tett, igazi társszerzője volt ennek az operetnek, amiről keveset tudunk. Pár éve jelentek meg olyan írások, olyan tanulmányok, amelyek gyönyörűen felgöngyölítik, hogy milyen markánsan és lelkesen vett részt a Cigányváró születésében Jókai, és hogy az ő szerepét hogyan szorították háttérbe. Jókai ugye kiváló drámaíró is. Volt nagyon sok színdarabja született, regényírás műfaját és a műfaji kötelezettségeit jobban ismerte, mint a színházit, annak ellenére, hogy sok darabot írt, úgyhogy a többségük feledésben merült, azok a regény átdolgozásai maradtak színpadon, amiket egyébként is kedvelt a közönség, az Aranyember például, vagy a Közszívű ember fiai. De benne volt a színház világában, már csak a felesége Laborfalvi Róza révén is, úgyhogy ő megírta az operettnek a szövegkönyvét is, és kiküldte ezt Straussnak is. Sajnos a nagy távolság miatt Straussnak a titkára úgy érezte, hogy most itt a lehetőség, hogy ő is babérokhoz jusson, és belenyúlt a darabba, átírogatta, és aztán a végén a saját neve alatt futott ez a szövegkönyv. És hát ezentúl ugye Jókai, ugye tudjuk, hogy nagyon jó rajzolt, festett, és eredetileg ugye festői pályára készült, úgyhogy ő például küldött a szereplőkről rajzokat is. Nyilvánvaló, hogy ugye a cigány karaktereket rajzolhatta meg, hiszen Bécsben Strauss-ék azért olyan nagyon nem találkozhattak vándor cigányokkal, tehát mint tervező, jelmeztervező is benne volt a produkcióban. És ezen kívül cigány dallamokat is küldött Straussnak. Tehát a Szaffi belépőjében a csitrá rész például, az egész dallam vonal, az nagyon elképzelhető, hogy Jókainak köszönhető. Tehát zenében is közreműködött, tehát teljesen sokoldalúan vett részt ennek a produkciónak a megszületésében. Úgyhogy mondhatjuk valóban, hogy Jókai operettje, nem csak Strauss-é, és ebbe a világba vezetjük be a kiállítás során a közönséget. Miskolcon is ez egy nagyon népszerű darab volt, nagyon sokszor színpadra került. Az idősebbek emlékezhetnek még Komlóssy Terire, mint Szaffira, vagy Várhegyi Mártára, mint Szaffira, és hát Fehér Pufit az egész város szerette, ő például kétszer is eljátszotta Zsupán szerepét, figuráját, és hát nekem is nagyon érdekes rácsodálkoznom a képekre, hogy az 50-es és a 70-es években egész másképp öltöztették Zsupánt, egész más karakterként jelent meg a színpadon.
Köszönöm szépen önnek, hogy elmondtam, hogy a cigányváróhoz hogyan is kapcsolódik és kötődik Jókai Mór, mert milyen érdekes az élet, hogy Straussnak a titkára milyen cselhez folyamodott, és akár alakulhatott volna úgy, hogy az utókor keveset tud erről, de olyan jó, hogy még ennyi évtizeddel is az események után azért mi így tartjuk számon, hogy a cigányváróhoz kapcsolódik Jókai Mór, szeretett írónk.
Valóban, és hát próbáljuk kicsit körbe is járni ezt a darabot. A középpontban nyilvánvalóan a mi előadásainkat helyezzük, de például láthatjuk, hogy külföldön is a mai napig hány helyen, milyen népszerű módon játszák ezt a darabot. Sőt, ugye van egy nagyon kedves rajzfilmünk, a Szaffi is, ugye, ami ezt az operettet is, ezt a kis regényt dolgozza fel, és hát ugye nem lennénk itt Miskolcon a Színész Múzeumban, hogyha nem lenne, ugye ehhez is kötődésünk és miskolci szálunk. Kevesen tudják, hogy Dargai Attila itt született Miskolc közelében, Nyéklátházán, akkor még csak Nyék néven működött és futott a hely, de hát itt nevelkedett Miskolcon Dargai, és tanult, és fiatal pályakezdőként rövid ideig dolgozott is a városban, tehát nagyon markánsan kötődik ő Miskolchoz, ehhez a régióhoz, erre is kicsit nagyobb figyelmet kellene fordítanunk. És a szál, ami nagyon érdekes, és itt lép be a Színész Múzeum, hogy Dargai Attila nagyapja színész volt, Keresztesi Sándor, aki aztán abba hagyta a színészetet, és többek között a Miskolci Színház történet első kutatója lett. Szoktuk mondani, hogy az első 100 évről, amit tudunk, azt neki köszönhetjük. És Keresztesi Sándor, a nagyapa utolsó fellépése, amikor abba hagyta a színészi pályát itt Miskolc, a Cigánybáróban volt, az egyik cigánylegényt játszotta benne, és milyen érdekes, hogy az unoka pedig egy század végén elkészíti ennek az operetnek a rajzfilm változatát. Tehát ahogy az élet szövi a fonalakat, és minden-minden valahogy összekapcsolódik, utal, rímel egymásra, hát ez a történet is nagyon érdekes ebben a tekintetben. Úgyhogy ilyen érdekességekkel találkozhat majd itt a közönség, tehát október 29-én várjuk az érdeklődőket 16:30-ra, és ehhez is kötődik egy beszélgetés, ugye, operettvilág dívák, első alkalommal ugye egy stylist volt a vendégünk, itt pedig majd a Cigányváró megnyitójára, amik itt a Dorka Júliát hívtuk, ugye, aki a legfiatalabb színész generációnak az egyik tagja, és ő majd arról mesél, hogy az ő fiatal, mai generációja hogyan viszont az operethez. Ő, mint színésznő, hiszen tavaly primadonna volt, most a Szibélben szubrettként láthatja a közönség, hogy ők is, ez a színész korosztály is, illetve a baráti körük, a mai 20 évesek, hogyan szeretik, szeretik-e egyáltalán az operettet, mitől szeretik, mitől jó játszani egy operettben. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk, tehát október 29-én 16:30-ra ide a Színész Múzeumba.
Köszönöm szépen Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának a beszélgetést, és riportunk végén csak felhívhatjuk a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy szeressék, és hallgassák, és nézzék a magyar operetteket.
Köszönjük szépen az érdeklődést, szeretettel várunk mindenkit.
Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Mi másról is kérdezhetnélek, mint a programokról és a kiállításokról, mert hogy elsősorban most a riport elején kiállításokat ajánlunk a hallgatók figyelmében?
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is, Böbe, is tökéletes volt a felvezetés, magam sem mondhattam volna jobban, köszönöm szépen, hiszen a kiállításokkal kezdünk valóban. Nálad azért soha nem sikkadnak el ezek a kiállítás megnyitók, és az sem, hogy a házakban ez nagyjából egy hónapig látogatható. Most is először egy olyan kiállítással kezdeném, ami már megnyílt október elején, de egész hónapban látogatható. A Diósgyőri Alkotó Képzőművészek Baráti Társaságának tagjai 2025-ös kiállítását idén elhunyt barátjuk és alkotótársuk Izsó Lajos emlékének szentelték, akire a megnyitó alkalmával közösen emlékeztünk. A kiállításra az általa készített több mint 800 festmény közül válogatták életműve legszebb alkotásait. Gyönyörű volt egyébként maga a kiállítás megnyitó is, tehát tényleg nagyon megható volt, de mégis mintha Lajos valahogy ott lett volna. Ő egy fiatalos karakter, egy igazi művész. Én megmondom őszintén, nagyon szerettem, csináltam vele televíziós interjút is, és Bészabó Viktóriával is, aki fontos pozícióban van a Diósgyőri Alkotó Képzőművészek Baráti Társaságában, és hát nagyon-nagyon jó volt a kiállítás megnyitó, és gyönyörűek a képek, tényleg mindenkit bátorítok, hogy egész hónapban látogatható, egészen 31-ig, hétköznap is a ház nyitvatartási idejében, aki úgy gondolja, az Ady Endre Művelődési Ház galériájába látogasson és nézze meg Lajosnak a képeit, mert Izsó Lajos emlékkiállítás ez maradandó nyomot fog hagyni mindenkiben. És hát megnyitottunk két kiállítást is, most már mondhatom múlt időben, hiszen elmúltak a kiállítás megnyitók. Kedden nyitottuk meg 10. hó 14-én a Lélektükör című kiállítását Nagy Mónika amatőrfestőnek. Ez azért érdekes egyébként az Ifjúsági Ház galériáján, ez is látogatható hónap végéig, mert nagyon érdekes portrékat csinál. Még az általános iskolában volt egy ilyen portfóliója, és még az általános iskolában ismerkedett meg a festészettel, az osztályfőnöke tanította meg, viszont teljesen másfelé vitte az élet. És ugye Mandala festészettel kezdett el foglalkozni, aztán, és most itt a Slusszpoén, portrékra ment rá, de nem akármilyen portrékra, hanem ahogy az önismereti úton elindult, ilyen női portrékat készít, a nőiesség, a női karakter, a női archetípus portrék, és tényleg olyanok ezek a portrék, mint hogyha ilyen karikatúrák lennének, nekem most én szubjektív véleményt mondok, ilyen nagy szemű nő, tehát hatalmas szemekkel rajzolja ezeket a nőalakokat, de nagyon izgalmas, tehát mondom, mintha karikatúrák lennének, vagy ilyen rajzfilmszerű, vagy rajzszerű, nem is tudom jobban kifejezni ezt, nem a szókincs hiánya, hanem az érzéseimet nem tudom, ahogy rám hatott, szavakba önteni, ezért érdemes ezt megnézni, tényleg különleges ennek az amatőr festőnek, Nagy Mónikának, aki egyébként Debrecen illetőségű, a kiállítása. Tehát Lélektükör címen lehet ezt megnézni és látogatni az Ifjúsági Ház galériájában egészen hónap végéig, és nyitottunk egy másikat is a Művészetek Háza Kortárs galériáján, úgy is fogjuk mondani a műhás programokat, de ez most a kiállítás megnyitó, ami egészen november közepéig, november 16-ig látogatható Sós Gábor Elhagyott Zárójelek című kötetében található illusztrációkból nyílt Novák Netti Vivien Elhagyott Zárójelek című kiállítása.
Tehát, ezt még felkonferálni is épp elég volt, és értelmezni a cím tartalmát.
De a lényeg, hogy Kortárs galériáján a műának egész november közepéig látogatható ez a ház nyitvatartási idejében, ugye este 10-ig, Novák Netti Vivien Elhagyott Zárójelek című kiállítása. És jön egy zenés bábjáték, október 25-én szombaton 16 órai kezdettel Mazsola és Tádé zenés bábjátéka, hiszen Bálint Ágnes meséjén több nemzedék nőtt fel, akik ma már szülők, sőt nagyszülők, de a tévéből megismert Tökházikó lakóira is jól emlékeznek, hogyha a kedves rádió hallgatók is közéjük tartoznak, akkor itt az alkalom, hogy gyereket, unokát is megismertessék a kedves figurákkal. Az időtartam egyébként 60 perc, és 2 és 7 éves kor között ajánlott. Most azt nézem, hogy itt van két dátum feltüntetve a közösségi média felületeken, inkább nézzenek utána, hogy mi a pontos. Néha-néha ugye a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk, meg az időpont, úgyhogy ott nézzék meg, vagy a weboldalokon. Mert hogy a Leander Kills 10 éves jubileumi turnéja viszont október 25-én jön az Adiba. Az estét egy miskolci előzenekar a Here We Are nyitja, és utána ez egy szülinapi buli lesz a Leander Killsnél. Na hát ennyit most a októberben a kisházakról, és akkor jöjjön a Művészetek Háza.
A Művészetek Háza, mert hogy a Miskolci Művészetek Háza októberben gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket?
Hát én azt mondhatom, hogy mindig gazdag programkínálat, minden napra jut valami, én azt mondhatom szinte. Ha a nagy közönség nem is érez ebből sokszor, de te azért megerősítheted, hogy ha nincs a nagy teremben, van a kávézóban, ha nincs a kávézóban, van, tehát hogy mindig van valami. A házban pedig ugye a mozi folyamatosan dübörög, tehát hogy most...
A művészetek háza soha nem alszik. A Miskolci művészetek háza soha nem alszik.
Mondhatjuk ezt a párhuzamot, és akkor rögtön rá is térek. Egy olyan jubileumi koncertet is szeretnék ajánlani, ami biztos, hogy a kedves rádióhallgatóknak nem ismeretlen, a Continental Singers 40 éves jubileumi koncertje lesz október 24-én, pénteken 19 órakor. A Continental Singers viszont idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. Ennek tiszteletére nagyszabású jubileumi koncertet szervez az együttes. Az alapítvány egyébként több csoportot hoz létre évente, a felnőtt csoportot, tehát ez a Continental Singers, a Continit, a téni csoportot, valamint a színházi csoportot. A közel két órás koncerten több sikerdal hangzik el a csoportok repertoárjából, tánckar is színesíti a programot, illetve egy színházi jelenetet is színpadra visz az együttes. Gyerekeknek is ajánlanék Pesti Művészszínház és a Fogi Színház közös előadását október 25-én szombaton 11 órától, ez a Rumini Ferit szigeten zenés mesejáték. Bólogatsz, hiszen már ezt többször ajánlottuk és ismerette is. A érdekes, hogy ez a Rumini, a mai magyar mese irodalom egyik sztárszerzőjének, Berg Juditnak a legismertebb műve, melyet évről évre több ezer magyar gyerek olvas kötelező irodalomként alsó tagozatban. A színpadra írt történetben Ferit sziget gonosz úrnőjének életveszélyes kelepcéje várja Ruminit, a kalandvágyó kisegeret, és bizony a társait is, ahonnan csak fortélyok, leleményesség és önfeláldozó bátorság révén lehet szabadulni. Egyébként 4 éves kortól ajánlott ez a zenés mesejáték. Remélem, hogy jól fogsz reagálni a következő műsor címre. Bernard Slade jövőre veled ugyanitt. Ez egy vígjátéknak a címe, a Pesti Művészszínház és a Fogi Színház előadása, de akár lehetne a mi kettősünknek is ez az alcíme, hiszen évek óta csináljuk folyamatosan a programajánlókat, a jobbnál jobb programajánlókat.
De csak részben igaz, mert hogy általában azt szoktuk mondani, hogy a következő hónapban újra veled itt.
Tényleg így van, úgyhogy köszönöm a kiegészítést. Egyébként Bernard Slade 75-ben írta a Jövőre veled ugyanígy című vígjátékát, amit egyébként Tony D-ra jelöltek, majd a filmadaptációjáért az Oscar jelölést is begyűjtötte. Képzeld el, Böbe, hogy a darab több mint 1400 előadást ért meg, csak a Broadway-n. A világ számos országában is bemutatták, egyébként a történet szereplői Doris és George, akik ugyan egymással élnek házasságban, de minden évben egy februári hétvégét egymással töltenek, de ne úgy gondoljuk, hogy itt valami probléma lesz, hiszen az évek során a kaland mély emberi kapcsolattá válik, úgyhogy biztos, hogy lelki tartalom is van ebben. Orvos Tóth Noémi is jön október 28-án kedden. Hogyan törjük meg az örökölt családi mintákat? Még teltházas szokott lenni, most is két turnusban jöhetnek majd a vendégek, ülhetnek be a műhába. Nagyon-nagyon kellendő Orvos Tóth Noémi. Nem is mondok róla többet, mert gyakorlatilag mindenki ismeri.
A téma viszont török, és nagyon aktuális. Nem lehet róla eleget beszélni.
Igen, azóta, hogy ugye megírta a könyvet is, és azóta is nagyon aktuális. Jön a Lánybúcsú Musical újra, a Lilion produkció előadása, mert ezt is többször ajánlottuk már nálad október 29-én szerdán este 7 órakor. Ez egy remek szórakoztatói női darab. Itt a férfi simítja el a bonyodalmakat, de ez nem lenne annyira ütős egyébként ez a sztori, hogyha nem lenne benne a különleges süti, Bódi László cipő és a Republik együttes dalai. Tehát enélkül biztos, hogy nem ütne ekkorát. A musicalben olyan slágerek csendülnek fel a sok más népszerű dal mellett, mint a Repül a bálna, Szájjál kis madár, vagy a Neked könnyű lehet. Én már egyébként hallom a fülemben a taktusokat, tehát most így olvastam a címeket, mondtam a címeket, és egyből. Egyébként Keresztes Ildikó, Oswald Marika, Haumann Petra, mondjam még, hát ilyenek szerepelnek benne, Pusztaszeri Kornél, és hát a zenét Bódi László cipő és a Republik prezentálta, a Lilion produkció ötletéből pedig Sztárek Andrea írta, úgyhogy én azt gondolom, hogy Tallósít a rendezésében ez legalább olyan zseniális lesz, mint a Retro Páholy, ami filmslágerek élő nagy koncert október 30-án csütörtökön este 7 órakor. Képzeld el, hogy ezen az estén olyan filmek slágereit hallhatják a nézők, mint a Nagy utazás, a Holnap hajnalig, a Macskajaj, a Mamma Mia, még mondhatnám Szerelem utolsó vérig, És kik lesznek a szólisták? Most figyelj, Csepregi Éva, Tarján Zsófi, Péter Sramek, Kovacs és Nagy Adri, és lesz egy műsorvezető is, Liptai Klaudia jön műsort vezetni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy zseniális kis este lesz, akik szeretik a retrót, és szeretik a filmslágereket élőben. Mert hogy ez filmslágerek élő nagy koncert, tehát október 30 csütörtök este 7 óra. És elérkeztünk az utolsó napjához és az utolsó programjához októbernek. Én ezt nagyon-nagyon szeretném ajánlani, szeretném, hogyha mindenki figyelne egy kicsit erre, mert zseniális Vecsei H. Miklósnak a vetített koncertszínháza. A Cube-ban jön, tehát ez az egyik bandája, mondjuk így, vagy zenekara, tehát Vecsei H. Miklós és a Cube, Párbeszéd sötétben, ez egy vetített koncertszínház. Zseniális volt a Cseh Tamás est, zseniális volt a Pilinszky, ott voltam rajta, tehát azért mondom. Csóri Sándor életműve nyomán elkészítették most ezt. Vecsei H. Miklós és zenést barátai a Music Hungary díjas Cube, József Attila és Pilinszky János életműve után most Csóri Sándor munkássága előtt tisztelegve hozott létre egy koncertszínházi előadást, mely a mai eltávolodás és uniformizálódás ellen keres szenvedélyes és egymásra figyeléssel teli válaszokat. Szerintem ezt a Rádió Hullámhosszán pont jó megemlíteni, hiszen a Szent István Rádió is mindig abban érdekelt, hogy értéket közvetítsen, ne csak a jó hírhangja legyen, hanem értéket is közvetítsen. Úgyhogy a szövegkönyvet Vecsei H. Miklós állította össze és rendezte, a Kiégő izzók csinálják a látványt, tehát ez egy név, és az előadás hossza 90 perc szünet nélkül szerintem tökéletes. Hát ennyit az októberről, de természetesen nem kell ezeket a programokat megjegyezni, hiszen ez csak azért van, hogy kedvet
csináljunk. Felkeltjük az érdeklődést.
És utána le lehet látogatni a közösségi média felületeinkre, és természetesen a weboldalainkra, ahol pontosan látják a jegyárat, mikor kezdődik a program, és mi a helyszín.
Köszönöm szépen Tamás Krisztiának, a Miskolci Kulturális Központ sajtósának a programajánlót. Hát, ha már a riportban azt említetted, hogy jövőre veled újra ugyanitt, akkor arra kérlek, kedves Krisztián, hogy jövő hónapban is légy a partnerem a Szent István Rádió hullámhosszain, és ismertessük akkor már a Miskolci Kulturális Központ novemberi programjait.
Köszönöm szépen a lehetőséget, minden havi lehetőséget, amit megkapok tőled, és remélem, hogy ezt a hallgatók is érzik, és azt a szeretetet, amit mi beleteszünk ebbe a kis adásba, a kis együttműködésbe, az nekik is, tehát a hallgatóknak is átjön, hogyha fogalmazhatok így, és igen, novemberbe folytatjuk. További kellemes rádiózást kívánok!
Rizai Zoltánt, a második Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt.
Bátor Ligeti Máriát nem kell bemutatni, helyi szerzőről van szó. Ugye a Gondozónő című könyvét lehet, hogy sokan ismerik, az 2020-ban jelent meg, de most Áldás Szimmel egy újabb könyvet írt, és Kóczi Rozáliával egyetemben fogok majd vele beszélgetni a szerzővel. Természetesen irodalomterápiás foglalkozás is lesz majd október végén, Bátor Ligeti Mária pedig 28-án, október 28-án érkezik. Csak szemezgetek azért a fiók könyvtárokból is, mert a klubfoglalkozások mellett a Petőfi Sándor könyvtár, ott a szokásos programok mellett 31-én lesz a Könyvadász Tini Klub, ez ugye kimondottan az olvasással kapcsolatos de hát mellett a Tök Magbaba klubba mutatom csináld utána, vagy a Legyél te is nyertes a társasjátékokat hozza közelebb a fiatalokhoz. A Tompa Mihály könyvtárunkban a gyászfeldolgozás. Nagyon keveset beszélnek, mert hogy tabu téma a halál, valakinek az elvesztése. És Veszprémi Szuhánszky Ditta, aki már volt itt nálunk a központi épületben és a Kafka Margit könyvtárunkban is, ő gyakorlatilag egy gyászfeldolgozás módszer specialista kompetenciafejlesztő tréner. Picit hosszú neve van ennek, de ő elmondta az itteni előadásán is, hogy gyász nem feltétlenül csak a halál lehet, hanem akár egy munkahely elvesztése, elköltözés, vagy valaki mondjuk másik iskolába kerül, vagy valamelyik barátnőjével megszűnik a kapcsolat, vagy bármi ilyesmi lehet. És ez bizony fel kell dolgozni, és ez nem egyszerű feladat, ő ebben tud segíteni, ő egyébként polgári búcsúztató is, ugye nem mindig plébános vagy lelkész temet, hanem vannak olyan temetések is, amikor egy polgári búcsúztatót kérnek fel. Erre ő ilyennel is foglalkozik. És akkor végére is értünk gyakorlatilag a dolgoknak. Vannak különböző akciók, számos program. Úgy érzem, hogy színes a programkínálat. A gyerekektől egészen idős korosztályig várjuk önöket. Egyrészt ide a központi épületbe és a fiók könyvtárakba is, amelyeknek a programjait szintén ismertettem.
És természetesen vannak fontos elérhetőségek, amelyeken a részletes információt megtalálhatják kedves hallgatóink és az érdeklődők. Melyek ezek?
Hát több is van. Egyrészt ugye van a honlapunk, a www.rfmlib.hu oldal, ott rendszeresen frissülnek az események listája, hogy mikor, milyen rendezvény lesz, milyen akcióval, szolgáltatással kedveskedünk az olvasóinknak. Mellette még a Facebook oldalunkat is ajánlanám, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár Facebook oldalát. Külön Facebook profilja van a fiók könyvtáraknak, ahol kimondottan az ottani programok, és a mesebirodalomnak, tehát a gyermekkönyvtárnak, ahol meg a gyerekeknek szóló rendezvényeket kínáljuk az olvasóknak, hogy minél többen vegyék észre, hogy itt lesznek bizony programok, nem csak kölcsönzésre szakosodott úgymond a könyvtár, hanem sok minden másra is, és érdemes ide betérni, mert mindenki talál kedvére való programot.
Köszönöm szépen a riportot Brézai Zoltánnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársának.
Én is köszönöm szépen a megkeresést, és várjuk a rádióhallgatókat a könyvtárainkba.
Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjével ezúttal a gyermekkönyvtár októberi programjait ismertetjük.
Ugye már az is hagyomány, hogy a különböző szünetekben is szervezünk délelőtti programokat a családoknak, és bizony, ha október, az már őszi szünet is lesz benne. Őszi szünidőlő programsorozat címet adtuk a következő két programnak, ami teljesen már a őszi szünet alatt lesz. Október 29-én szerdán 10 órára mesetarisznya foglalkozást hirdetünk. Annak mindig nagy-nagy sikere szokott lenni. Itt élőszavas mesélésről van szó. Miskolci Barbara kolléganőm már készül arra, hogy a gyerekeket egy újabb történettel meglepje, és nem csak történet lesz itt a fejből mondja ugye a mesét, és azt gondolom, hogy ez tényleg a kapcsolat kialakításának is fontos eszköze így a mesélés terén, hanem mindig szuper játékokkal készül, úgyhogy szerintem most is ez egész biztos vagyok benne, hogy így lesz, és október 31-e péntek 10 órára pedig ilyen mesés házfoglalót hirdetünk. Az a helyzet, hogy a nyári szünidőben is ez nagy siker volt, hát reméljük, hogy ősszel is sokan látogatnak. Itt ilyen különböző mesés feladványokban lesz része annak, aki ebbe a mesés házfoglalóba benevez. Adunk az elején egy kis zászlót, és akkor tűzi fel a házikóra, amikor azt a feladatot, amin éppen teljes sikeresen megoldotta, és itt is ajándékokra is lehet számítani, úgyhogy az október ezt kínálja a gyermekkönyvtár, ezt kínálja a gyermekolvasók az érdeklődők számára.
Köszönöm szépen Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjének, hogy ismertette velünk a gyermekkönyvtár októberi programjait, és egyfajta személyes meghívót nyújtott át kedves hallgatóinknak.
Köszönöm szépen az érdeklődést, nagyon köszönöm.
Vigasztalás címmel november 3-án este 7:30-kor egy nagyszabású koncert lesz az Egri Bazilikában. Azért használom ezt a kifejezést, hogy nagyszabású, hiszen nem csak az Egri szimfonikus zenekar, hanem több kórus fúziójából, illetve összefogásából valósul meg ez az este, akivel erről beszélgetek, a legkompetensebb személy Szabó Sipos Máté, az Egri szimfonikus zenekar karnagya. Mesélj nekünk ennek a koncertnek a történetéről, keletkezéséről.
Hát igazából a Gyöngyösi Kántáre kórus család vezetője, Józsa Kalocsai Mária keresett meg azzal, hogy van egy szép mű, amit ők szeretnének előadni. Én nem ismertem előtte ezt a darabot. Kim Árnézennek, egy fiatal norvég zeneszerzőnek a műjéről van szó, amit nagy sikerrel mutattak be még 2014-ben. Ugye Norvégiában, aztán a Carnegie Hallban, tehát egy igen szép darabról van szó, kellemes, hallgatható, érzelmes, mély zene ez, ami annak ellenére, hogy egy kortárs zenéről van szó, abszolút egy befogadható, és ez az alkalomhoz illő darab. Úgyhogy örültünk, hogy ez az ötlet fölmerült, és aztán, hát mivel egy kórus kevésnek bizonyul ennek a darabnak a megszólaltatásához, így csatlakozott ehhez az előadáshoz a Kisvárdai énekkar és a Miskolci Hászler énekegyüttes, úgyhogy egy közel 90 fős kórus fogja ezt most előadni az Egri szimfonikus zenekarra.
Ahogy említetted, te sem ismerted ezt a művet, ugye hát azért így Vigasztalás, Halottak napja tájéken, ugye főleg Mozart, illetve Verdi művek, amelyek ugye a legismertebbek, vagy a legjellemzőbbek. Mivel adhat mást ez a fajta skandináv zenei motívum szerinted?
Hát igazából, ugye majd a közönség biztos hallja, de hogy ne riasszuk el a közönséget, pont ezért mondtam, hogy egy teljesen klasszikus harmóniákra épülő zeneműről van szó, sőt, kicsit én azt gondolom, mondjuk, hogy a filmzene kedvelői is nagyon megtalálják majd a hasonlóságot, tehát az egész hangzás világában nem akarok pont szerzőket említeni, hiszen gyönálló zeneszerzőről van szó, de mondjuk nekem nagyon sokszor jut eszembe Ennio Morricone érzelmes muzsikája ezzel a darabbal kapcsolatban, tehát körülbelül egy ilyen zenei világot képzeljenek el hozzá, természetesen a maga drámaiságával, a Dies Irae tételben, vagy a Rex Tremendi tételben, és hát érdekes, az előadó apparátus is, ugye egy vonószenekar, és sok ütőhangszer kíséri ezt, illetve egy szál trombita, ami nagyon szépen szól a lírai tételekben.
Ennek a koncertnek, ennek a négy zenekarból, kórusból álló koncertnek nem csak Egri állomása lesz, ugye?
Igen, ugyanez, tehát először Gyöngyösen mutatjuk be az előző napon, tehát 2-án és 3-án lesz Egerbe, és tervezzük, hogy ezt még majd Miskolcra is, és talán Kisvárdára is el tudjuk vinni. Ezek későbbi időpontban lesznek.
Még egy kérdés eszembe jutott mindenképpen, már most nem csak kifejezetten leszűkítve erre a Vigasztalás című koncertre a kérdést, hanem hogy neked nem régiben egy új titulusod is lett, azért van egy jó pár feladatod, ugye nem csak az Egri szimfonikus zenekar motorja vagy, hogyha mondhatom így, a Magyar Rádió kórusának karvezetője is lettél, ugye a Kótában, tehát gyakorlatilag sokszor azt érzem veled kapcsolatban, hogy annyi felé fut az életed, hogy hogyan sikerül ezt kohézióba rendezni, hogy sikerül-e mindig helytállnod mindenhol.
Hát ez egy új feladat, ma januártól ugye a vezetőkarnagyi poszt a Magyar Rádiónál, aminek nagyon örülök, hiszen sokat dolgoztunk mi azzal az együttessel régebben is, úgyhogy ismerjük egymást. Ez egy szép új kihívás, de igazából ugye azért rengetegféle dolog van, most ez az időszak azért nagyon sűrű, főleg, hogy ugye még itt Kamaraopera Fesztivál is lesz Egerben nem sokára, de sok koncertünk is van. Én remélem, hogy januártól, ugye, amikor majd a rádió elindul, akkor talán ez a sűrűség, ez nem minden napra esik, de hát kétségtelen, hogy most egy picit izgalmasabb lett az élet, úgyhogy igyekszem beosztani ezt.
Igen, pont ez lett volna még a beszélgetés végén a következő kérdésem, hogy az Egri szimfonikus zenekarnak mi lesz majd a soron következő programja, de hát hogyha ősz, illetve hát november, akkor Kamaraopera Fesztivál, már hanyadik is lesz ez?
Szerintem 13. körül, hát 2012-ben indult, csak azért nem tudom, hogy azt hiszem két alkalom volt, amikor valami miatt.
Hát valószínűleg a COVID miatt, igen.
És egyszer egyéb, még ott az elején volt egy évszünet, tehát igen, 2012 óta zajlik, és hát ugye most ugye attól november 6 és 9 között lesz, hát ugye harmadikán, másodikán, harmadikán koncertünk van, de a következő hétvégén már indul a Kamaropera Fesztivál, benne egy új ősbemutatóval, úgyhogy nagyon-nagyon sűrű időszak ez, de izgalmas, hát várjuk a közönséget, mert az előadások is nagyon változatosak, és nagyon sok helyről érkeznek előadások, sokféle stílusból, sokféle korosztálynak, úgyhogy izgalmas hétvége lesz.
Mindenféleképpen, de a Kamaropera Fesztivál programjairól majd egy későbbi riportban fogunk beszámolni, addig is akkor hát jó készülődés nektek a Vigasztalás című koncertre még egyszer november 3-án 8:30-tól az Egri Bazilikában este, és ne felejtsük el hangsúlyozni, hogy a koncert ingyenes, tehát még különösen csábító, illetve hát mindenki számára elérhető a zenei élmény biztosít.
Van. És hogyha ha valaki nem tud Egerbe eljönni, és véletlenül előző nap Gyöngyösen jár, akkor az Embertalan templomba 6 órától meghallgathat ugyanezt a műsort.
A Miskolci és a Kisvárdainak a programja az még folyamatban?
Azt még nem tudom hirdetni, de ahogy lesz fix dátum, akkor ezt is majd meghirdetjük.
Rendben, köszönöm szépen, Szabó Sipos Máté, minden jót neked, köszönöm.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.